Milyen nőként a tudományos pályán járni, hogyan lesz valakiből az egyik legsikeresebb fiatal magyar kutatónő, és milyenek egy fizikus mindennapjai. Kutatói életpályáról, illetve kiemelkedő tudományos eredményekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Pápa Zsuzsanna, az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet és a Hunrán Wigner Fizikai Kutatóközpont Ultragyors Nanooptika Lendület Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Zsuzsa, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen.
Már ez a hosszú bemutatás is ad majd okot arra, hogy beszélgessünk, mert magyarázatra szorul, hogy mivel foglalkozol, egyáltalán milyen kutatási eredményeken vagy már túl, de először engedd meg, hogy a személyed kapcsán egy olyan kérdéssel indítsak, hogy ugye nem készültél fizikusnak, mégis ide sodort az élet, de hogyan, miért ezt a pályát választottad?
Én a középiskola alatt nagyon sok minden felé érdeklődtem, tehát a tudományos érdeklődés, a természettudományos érdeklődés is valamennyire jelen volt a családban, mert nekem édesapám biológia földrajzszakos tanár gimnáziumban, édesanyám pedig matematikusként végzett. Tehát, hogyha volt valami kérdésem a világ működéséről, akkor azért ők arra tudtak válaszolni, de ugyanúgy a humán tárgyak is érdekeltek, tehát eléggé el voltam veszve, hogy milyen irányba induljak, és akkor... Az érettségi előtt lapozgattam a felvételi tájékoztatót, és ott a fizikus szaknál írták azt, hogy az a matematikára épül, hát én matematikából azért jó voltam, de nagyon sokféle utat megjelöltek, amit fizikus végzettséggel lehet választani, ez akár csillagász, akár meteorológus, akár adatelemző. Persze a kutató is ott volt, de én azért ilyen középiskolás fejjel nem igazán tudtam, hogy mivel foglalkozik egy kutató, és nem is feltétlenül kutatónak készültem, viszont ez a sokféle választási lehetőség, ez nagyon vonzónak tűnt a fizikus szakmában, és végül is fizikusnak jelentkeztem az egyetemre.
Hát akkor nem volt egy olyan vágy, hogy színésznő leszek, ha nagy leszek, vagy mondjuk kamionsofőr, hogy két végletet
nem,
mondjak.
Nem, ilyen egyáltalán nem volt. Tényleg sok minden érdekelt, és nem igazán tudtam, hogy mi szeretnék lenni. 18 éves koromban még nagyon nem volt egy ilyen konkrét pályaképem.
De ez nem is baj, hogy kimondjuk, mert hogy nem egyértelmű, hogy valaki már 18 évesen tudja, hogy mi a jó irány. A mai beszélgetésünk apropója, hogy a 22. alkalommal adták át a kiemelkedő női kutatóknak létrehozott elismerést, ez a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért díj, és ennek lettél két másik hölgy mellett az egyik díjazott nyertese kutatónő. Úgyhogy engedd meg, hogy gratuláljak.
Nagyon szépen köszönöm.
És azt gondolom, hogy fontos azt is elmondanunk, hogy nem ez az első tudományos elismerés az életedben, hiszen az utóbbi években többször is kiemelték a munkásságodat. Hogyan fogadtad, mikor megtudtad, hogy itt is kiválasztottak?
Hát kicsit meglepődtem, mert már többször pályáztam erre a díjra, de pont azt hiszem az idei kiírásban kicsit magasabbra emelték az életkort, amivel még lehet pályázni, és akkor úgy gondoltam, hogy azért én még ehhez túl fiatal vagyok, és még pár évet kell várnom, hogy megkaphassam ezt a díjat. Úgyhogy amennyire a korábbi években így reménykedtem, hogy na most majd megkapom idén, valahogy teljesen váratlanul ért, és persze nagyon örültem neki.
És miért volt fontos számodra ez az elismerés? Tehát miért pályáztál többször?
Tehát egyrészt nyilván a tudományos része is nagyon fontos, ugyanis itt a zsűrit azt az MTA tagjai alkotják.
Tehát a tudományos akadémia elismeréséről van
szó. Így van, tehát hogy ők választják ki a díjazottakat, másrészt viszont tudtam azt, hogy ezzel a díjjal jár egy médiatréning is, illetve több nyilvános megjelenés, és ahogy a saját példámból nekem fogalmam nem volt még középiskola alatt, hogy mit csinál egy kutató, és hogy ez a pálya egyáltalán nőként is adhat örömet és elismerést, és nőként is helyt tudunk állni. Én szerettem volna, hogyha a mi példánkon keresztül, akár most középiskolás lányok már úgy választhatnak egy kutatói pályát, hogy tudják, hogy mi vár rájuk.
Igen, ez mindenképpen fontos, ez a fajta láthatóság, és ebben segíthet egy ilyen pályázat, illetve egy ilyen díj is. És azt mondtad, hogy túl fiatalnak gondoltad magad, tehát hogy ahhoz, hogy az elismerések jöjjenek egy kutatónál, hány évesnek kell lennie?
Hát ezt talán így életkorhoz nem lehet kötni, csak itt mondjuk itt azt láttam,
pályán hogy... eltöltött idő? Őhöz.
Hát meg eredményekhez, de azért az a jellemzőbb, hogy nyilván valaki minél idősebb, annál több eredménye gyűlik össze, annál több cikket tud megjelentetni, amire egyre többen hivatkoznak, tehát ez egy ilyen kicsit öngerjesztő folyamat, és a pálya elején még azért nehéz olyan eredményeket produkálni, amire úgy fölkapja a fejét a tudományos világ.
És amit mondtál, hogy te magad sem tudtad, hogy mivel foglalkozik egy kutató, szerintem érdemes erről majd részletesebben is beszélnünk. Egy biztos, a laikus számára ez sokszor valami elérhetetlen, magasan az elefántcsontoronyban végzett munka, és ráadásul még ott a fehér köpeny is, ami egy nagyon távoli, nagyon érthetetlen és megismerhetetlen világnak tűnik. Neked is ilyen volt?
Igen, én arra emlékszem, hogy amikor így az iskolás koromban egy fizikus kutatóra gondoltam, akkor beugrott Einstein, esetleg Hawking, akik ugye idős férfiak.
Igen, ezt is akartam mondani, hogy férfiak.
Igen, és valahogy nem igazán láttam azt, hogy akár Magyarországon foglalkoznak ilyesmivel az emberek, akik még esetleg korban közel is állnak hozzám, akik még esetleg nők is. Valahogy ez egyáltalán nem került a látókörömben, így a kutatói pálya az tényleg nem is volt eleinte opció, tehát ez csak az egyetemen alakult úgy, hogy ha már a fizika szakra jelentkeztem, akkor ott másodéves koromban az egyik gyakorlatvezetőm hívta fel a figyelmemet rá, hogy akár csatlakozhatnék az ő kutatócsoportjukhoz, szívesen látnának, nézzem meg, mivel foglalkoznak, és végül is ez annyira izgalmasnak bizonyult, és egy olyan jó együttműködésnek bizonyult, hogy ott is ragadtam.
Volt egy pillanat, amikor úgymond elkapott a gépszíj, amikor valahogy megérintett ez az egész, emlékszel ilyenre?
Talán ilyen villámcsapásszerű dolog nem volt, inkább az, hogy elkezdtem megismerni ezt a pályát, elkezdtek jönni pozitív visszajelzések, hogy talán van hozzá érzékem. Nekem is megtetszett, hogy olyan kérdésekre keressük a választ, amire senki nem tudja, tehát hogy mindig valami újdonság történik, mindig kicsit mással foglalkozunk, új dolgokat lehet megtanulni, és tényleg úgy teljesen organikusan egyszer csak ott ragadtam.
Hát arról már beszéltünk, hogy nem sokat tudunk a kutatók életéről, nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan működik a világotok, és hogyha azt mondom, hogy fizikus, akkor elsőre nagy valószínűséggel egy idősebb férfi jut az eszünkbe. De ezt próbáljuk most itt megcáfolni, hogy azért ez az ajtó ez sokkal nyitottabb, és hogy a nőknek is van keresniük a tudomány és a kutatás világában. Te milyen témában kutatsz, mivel foglalkozol?
A kutatási területem az, hogy azt vizsgálom, hogy speciális fémek hogyan viselkednek, hogyha nagyon rövid ilyen fényfelvillanásokkal megvilágítjuk őket. Ezek a fémek, ezek pedig a méretük miatt speciálisak, tehát nagyon picik. Vizsgálok fém nanorészecskéket, amelyeknek a mérete az a hajszál vastagságának akár a század vagy az ezred része. Ezek arra képesek, hogyha fénnyel megvilágítjuk őket, akkor a fény energiáját azt maguk köré koncentrálják. Tehát ez a tulajdonság, ez például napelemekben lehet nagyon hasznos, a napelemek hatásfokát lehet így módon növelni. A másik témám az pedig fém vékony rétegeknek a vizsgálata. Ezek nagyon vékony fémrétegek, ezeknek is így a hajszál század vagy ezred része a jellemző méretük, és ezek pedig olyanok, hogy a rövid fényfelvillanásokkal rövid jeleket tudunk rajtuk indítani, és akkor ezáltal ilyen fényalapú információ továbbító eszközöket, vagy fényalapú áramköröket tudunk kifejleszteni, ami a jelenlegi elektronikai megoldásoknál sokkal gyorsabb lehet.
Amit talán el se tudunk képzelni, hogy mennyivel, és erre kérlek, hogyha tudsz példát hozni, hogy hogyan képzeljük ezt el, vagy hogyan hasznosítható, vagy lehet majd hasznosítható ez a mindennapjainkban, akkor ezt hogyan képzeljük?
Hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy olyan példa, ami így a mindennapjainkra tényleg hatással van, akkor azt tudnám mondani, hogy a gyógyszer hatóanyagoknak a fejlesztésének egy lépése, egy ilyen bonyolult molekuladinamikai számolásoknak az elvégzése. És hogyha egy mai számítógépen egy ilyen számolás mondjuk egy hétig fut, egy hétig tart, amíg megkapjuk az eredményt, akkor hogyha egy ilyen fényalapú technológiával akár csak százszoros sebességnövekedést tudnánk elérni, akkor az egy hét az rögtön egy-két órára rövidülne, és azért Egy ilyen jellegű fejlesztésnél, ami mondjuk a gyógyszeriparhoz kötődik, nagyon nem mindegy, hogy egy hét alatt lesz eredményünk, vagy két óra alatt lesz eredményünk.
És nagyon érdekes, ugye, hogy ha mondjuk egy 30 vagy 40 évvel ezelőtti számítógépet nézzünk, hogy ahhoz képest milyen technológiai fejlődésen vagyunk túl, és akkor itt vannak újabb és újabb lehetőségek, amikről még nem is tudunk. És azt mondtad, hogy mindig valami teljesen új terület az, ami foglalkoztatja a kutatót, illetve téged is, hogy ezzel még eddig senki nem foglalkozott?
A kutatásnak azért általában az a jellemzője, hogy világszerte több kutatócsoport dolgozik hasonló témákon, és nekünk sok külföldi kutatócsoporttal van is együttműködésünk. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ezzel csak mi foglalkozunk, viszont vannak olyan alterületei, amiben mondjuk mi vagyunk a legjobbak, amiben mi publikáltuk a legjobb cikkeket, és persze vannak olyan területek is, ahol mások, de mindig figyeljük egymás eredményeit, próbálunk belőle építkezni, tehát azért ez egy ilyen nagy nemzetközi együttműködésnek is felfogható.
És hogyha azt mondjuk, hogy itt a gyakorlatban hasznosítható eredmények születhetnek, tehát akkor akár azt is mondhatjuk, hogy kézzelfoghatóak a kutatásaitok, de hogy könnyen jön vagy jöhet-e a siker, az már nem ennyire egyértelmű.
Igen, hát nagyon sokszor futunk zsákutcába, de olyan is előfordul, hogy egy olyan eredmény, amit akkor az adott időben kudarcnak ítélünk meg, mert nem azt az eredményt szolgáltatta, amit vártunk, az esetleg egy-két év múlva pont választ ad egy akkor aktuális kérdésünkre. Tehát nem szabad elcsüggedni, hogyha éppen nem a várt eredményt kapjuk, hanem utána abból is lehet nagyon sokat tanulni.
Igen, hát itt azért mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a kutatónak az egyik legfontosabb tulajdonsága talán a türelem, mert hogy a siker itt nem napokban vagy hetekben mérhető. Hogyan álltok ti ehhez hozzá? Sokszor hónapok vagy évek munkája hoz valamilyen eredményt.
Igen, ez így van néha. Egy-egy projekt az évekig is elhúzódik, de azért részsikerek mindig vannak. Tehát mindig látjuk az előrehaladást, van, amikor hosszabb ideig nem történik semmi, de utána megint jön valami pozitív eredmény, tehát ezt az ember megtanulja, hogy ennek ilyen a természete, ezzel együtt kell élni, de azért egy-két éven belül mindig van valami olyan áttörés, ami segít átlendíteni a nehezebb időszakokon.
És azt mondtad, hogy van nemzetközi együttműködés. Mennyire keresik a kapcsolatot a magyar kutatókkal?
Ahol én dolgozom, az egyik intézet, az Eli Alps, az kifejezetten egy felhasználói létesítménynek épült. Ez azt jelenti, hogy világszínvonalú berendezések állnak rendelkezésre. Ezeken mi is végezhetünk kísérleteket, de a berendezéseket a kutatói közösség rendelkezésére is bocsátjuk, tehát más kutatócsoportok is jelentkezhetnek hozzánk, hogy a mi eszközeinkkel végezzék el a kutatásaikat. Tehát ez természetesen hozza magával azt, hogy nagyon sok külföldi kutatócsoport is jelentkezik azért, hogy nálunk végezhesse a kísérleteit, és hogyha elvégezzük ezeket a kísérleteket, vagy együttműködünk egy-egy ilyen kísérlet során, akkor azokból akár hosszabb távú együttműködések is születhetnek.
Mi a te szakmádban a siker mércéje?
Kutatóként én úgy gondolom, hogy ami a legkézzelfoghatóbb, az az, hogy az eredményeinket milyen cikkekben tudjuk közölni, ugyanis ez az a forma, ami által a kutatói közösség elé tudjuk tárni ezeket az eredményeket. Tehát cikkeket próbálunk írni olyan folyóiratokban, amik a kutatói közösség által nagy presztízsűnek megítélt folyóiratok, mert ezek azok, amiket széles körben olvasnak. Egy másik fontos mérce az pedig az, hogy később ezekre a cikkekre mennyi hivatkozás érkezik. Tehát, hogy mennyire kapja föl a kutatói közösség, mennyire gondolják azt, hogy az ebben leírt eredmények azok érdemesek arra, hogy esetleg ők is a saját kutatásaikba beépítsék. Tehát talán, hogyha ilyen számszerű fokmérőket kell mondani, akkor ez, hogy milyen folyóiratokba tudjuk publikálni az eredményeinket, és azok később mennyi hivatkozást, mekkora láthatóságot kapnak.
Azt mondtad korábban, hogy sokszor futunk zsákutcába, ez nagyon egyértelmű, és hogy ezt mindannyian el tudjuk képzelni, milyen az, amikor valami nem sikerül, de hogyan éled meg, ha valami nem sikerül, illetve hogyan éled meg a sikert?
Hát, amint mondtam korábban, ezek a zsákutcák is olyanok, hogy persze eleinte nehéz ezt így értelmezni, de már nagyon sokszor bebizonyosodott a munkám során, hogy egy zsákutca is lehet 1-2-3 év múlva egy nagyon hasznos tapasztalat. Tehát amiről most úgy látjuk, hogy fú, ebből semmi nem jött ki, lehet, hogy néhány éven belül egy olyan kérdés merül fel, amire pont azaz akkor még negatív eredménynek tűnő eredmény fogja a választ adni. Tehát nyilván, amikor az ember megtervez egy kísérletet, mert ugye nálunk a kutatás az úgy zajlik, hogy van egy tudományos probléma, és akkor azt valamilyen módon szeretnénk feltárni, ehhez általában egy kísérletet megtervezünk. Ez nagyon hosszadalmas, ennek a megépítése, tesztelése.
Hetekig, hónapokig tartó folyamatokról beszélünk?
Így van, igen. Nyilván ez a kísérlet természetétől is függ. Vannak olyan kísérletek, amik kézberendezésekkel tudunk elvégezni, az nyilván egy egyszerűbb eset, de van, amikor magát az eszközt is mi építjük meg, tehát az meg borzasztóan megnyújthatja a folyamatokat. Tehát, hogyha van egy ilyen kísérlet, amit megtervezünk, megépítünk, és esetleg néhány hónap után derül ki, hogy fú, hát amire szerettük volna, arra ez valamilyen aspektus miatt nem is alkalmas, hát azért az nem egy jó érzés.
Akkor is kezdeni kell előre.
Akkor hát igen, fel kell tárni, hogy mi volt az ok, ami miatt ezt nem tudtuk használni az adott kérdés megválaszolására, visszatérni az elejére, változtatásokat eszközölni, újra megpróbálni, és ez azért egy idő után eredményre fog vezetni. De nyilván azért szereti az ember úgy zárni a napot, hogy azt érzi, hogy valami eredményeset csinált. Na most nálunk azért ez nem mindig látszik az adott nap végén. Hosszabb periódusnak kell eltelni, hogy azt tudjuk mondani, hogy na itt van ez a produktum, amit akkor sikerült azért előállítanunk.
Igen, ezen is gondolkoztam, hogy mi az, ami nap mint nap motivál téged, titeket, hogy na, ma is bemegyek.
Amit én nagyon szeretek, hogy én nem egyedül dolgozom, hanem egy kutatócsoportban dolgozok. Tehát, hogyha van is valami bonyolultabb probléma, azért amikor összedugjuk a fejünket, és beszélgetünk, és közösen ötletelünk, az nagyon motiváló tud lenni. Tehát még egy olyan periódusban is, amikor esetleg kicsit több a kudarc, az, hogy csapatban vagyunk, és mindig van valakinek egy olyan ötlete, ami tovább lendít, az nagyon jó érzés.
Van egyébként két egyforma napotok? Vagy napod?
Hát nincs igazából, mert nagyon sok munkafolyamat tartozik egy kutatáshoz. Tehát egyrészt nagyon sokat kell olvasni a szakirodalmat, mert abból látja az ember, hogy merre halad a világ, onnan lehet ötleteket gyűjteni. Aztán ott van nálunk a kísérleti rész, amikor megtervezzük a kísérletet, elvégezzük a kísérletet, adatokat gyűjtünk. Ami az én kedvenc részem, az, amikor már elvégeztük a kísérletet, ott vannak az adatok, amiket sikerült rögzíteni az adott kérdésfeltevés kapcsán, és amikor ezeket az adatokat értelmezni kell. És az először csak egy, tényleg csak egy nagy adathalmaz, ilyen pontok halmaza egy ábrán, és amikor rájövünk arra, hogy mi az a nézőpont, amiből ez kirajzol valami szép tendenciát, vagy ami utána lehetővé teszi azt, hogy arra a kérdésre megkapjuk a választ, ami az alapvető kérdésfeltevésünk volt. Én azt a részt nagyon szeretem, ott van talán ez a legtöbb ötletelős, közösen gondolkozós szakasz, és amikor azt látjuk, hogy megvan, amit kerestünk, akkor jön a kicsit kreatívabb rész, hogy akkor ezt olyan módon tárjuk a kutatói közösség elé, ami érthető, ami követhető, ami számukra is megmutatja azt, hogy miért fontos ez a kutatás, tehát utána jön a cikkírás, és a végén utána még olyan lehetőségek is vannak, hogy közös konferenciákon ezeket bemutassuk előadások formájában. Tehát egy kicsit előadónak is kell lenni, egy kicsit grafikusnak is kell lenni, hogy ábrákat tudjunk készíteni az adatainkból. Nyilván olvasni is kell sokat a szakirodalom kapcsán, úgyhogy tényleg nagyon sokféle munkafolyamatból áll össze egy kutatás, és az, hogy csapatban dolgozunk, az még azt is lehetővé teszi, hogy nem kell mindenkinek minden folyamathoz nagyon magas szinten érteni, mert mindenkinek megvan a maga erőssége, és hogyha ezeket összerakjuk, akkor abból nagyon jó dolgok sülnek ki.
Azért is jó, hogy mindezt elmondtad, vagy elmesélted, mert hogy a külső szemlélő azt gondolhatja, hogy ti mindig ott ültök, a fizikus mindig ott ül a laborban. De a fizikus ezek szerint nem ül mindig a laborban.
Hát nem ül mindig a laborban, mi is talán most már legtöbb időt a számítógép előtt töltjük, tehát nyilván a szakirodalmat is azon keresztül érjük el, az adatelemzés is azon keresztül történik, és persze vannak olyan periódusok, amikor sok időt töltünk a laborban, de ezek inkább ilyen néhány hétre redukálódnak, és akkor a nagyobb, hosszabb időt pedig az tölti ki, amikor próbáljuk a felvett adatokat értelmezni, és abból kihámozni a számunkra fontos dolgokat.
És a Nőkért és a Tudományért díj kapcsán nyilatkoztál róla, hogy számodra nagyon fontos volt, hogy egy nagyon modern kutatóintézetben dolgozt. Tehát azért egy fiatal kutatót ez is motivál, mondjuk ki.
Igen, nálunk az, hogy felépült ez az ELI Szegeden, ez azért egy nagyon nagy motiváció volt már az egyetemi évek alatt is. Tehát én Szegeden végeztem fizikusként, és már amikor egyetemisták voltunk, akkor körvonalazódott, hogy a város határában épül egy nagyon modern, mai...
Egy nagy komplexumra gondoljunk?
Így van, ez egy nagy komplexum, tényleg, tehát nagyon szép a dizájnja is, tehát már csak külső szemlélőként is érdemes megnézni, mert a laborokon kívül a közösségi terek, meg az egésznek a légköre egy nagyon, nagyon high-tech benyomást kelt. Tehát, hogy azt tudtuk, hogy körülbelül mire megkapjuk a diplománkat, addigra itt lesz valami nagyon szuper, és én a PhD képzés alatt jelentkeztem ide a kutatóintézetbe, és akkor fel is vettek, akkor még csak félállásba, mert még építés alatt volt, vagy hát még így nem működött teljes kapacitással, és akkor ezzel párhuzamosan kerültem a Hunren-Wigner kutatóintézetbe is, mert ott azért már lehetett olyan kutatásokat végezni, amiket később részben az ELI-ben is tovább tudtam vinni, és akkor így a PhD mellett csöppentem bele abba a kutatási témába, amiben végül is ma is dolgozom.
Álljunk meg itt egy kicsit, de innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Pápa Zsuzsanna, kutatónő, fizikus. Arról beszélgetünk, hogy miért is vonzó a kutatói pálya, és hogyan is lehet ezen érvényesülni, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.